Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, most pedig Isten igéjét hallgassuk meg.
Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliuma első részéből, Jézus születésének a jó hírét hallgassuk meg. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja, Mária, már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fogsz szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: íme a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az úrangyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jesuának nevezett el, Jézusnak nevezett el. Isten áldása legyen a hallott igén, és ezen a mostani együttlétünkön imádkozzunk. Atyánk, királyunk, köszönjük, hogy egybe gyűjtötted ismét a te népedet. Nem csak itt Káposztásmegyeren, hanem a világon mindenütt. Öröm töltél a szívem, mert tudom, hogy Újpalotán is ez történik. Uram, hálát adok neked azért, hogy nem csak gyermekeiddé lettünk, hanem testvérekké is, sokakkal. Azokkal, akik mindenféle nyelven imádnak téged, azokkal, akik hatalmas gyülekezetekben, vagy piciny kis csoportokban, házaknál, vagy rejtőzködve, vagy ünnepélyesen találkoznak, üldözések elől menekülve, vagy érted, diadalmasan munkálkodva. Köszönöm, hogy egyétettél minket, és egyétettél minket itt Káposztásmegyeren is. Áld meg, kérlek, a mi közösségünket, és áld meg azokat is, akik most nincsenek köztünk, akik más szolgálatban, izgalmas pillanatokban, új életekért küzdve szolgálnak. Így kérlek, lelki pásztorunkért is. Áld meg a keresztkérdések hétvégét, és áld meg bennünket, vedd kedvesen Isten tiszteletünket, hódolatunkat, imádatunkat, énekeinket. Legyen kedves előtted a mi figyelésünk, a te igét hallgatása. Áld meg, kérlek, most az én szavaimat is. Segíts, Uram, hogy amit mondasz, tudjam továbbadni, és semmi mást. Áld meg az igére figyelésünket, Uram, és taníts mindannyiunkat. Hordozz a te kegyelmedben, gyújts világosságot. Jézusért megváltónkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, Ézsaiás könyve 7. részéből, a 10. verstől. Olvasom ezt a bizonyos Immánuel proféciát. Azután így szólt az Úr Áházhoz: kérj egy jelet Istenettől, az Úrtól, akár lentről a mélyből, fentről a magasból. De Áház így válaszolt: nem kérek, nem kísértem az Urat. Akkor ezt mondta Ézsaiás: halljátok meg, Dávid háza, nem elég, hogy embereket fárasztotok, még Istenemet is fárasztjátok? Ezért maga az Úr fog jelet adni nektek, Íme egy fiatal nő, aki most várandós, fiút fog szülni, és Immanuelnak nevezi majd el. Tejszint és mézet fog az enni, amíg meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani, mert mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani, elhagyottá válik az a föld, amelynek két királyától most rettegsz. Hozd majd az Úr rád, népedre és atyád házára olyan napokat, amilyenek nem voltak, mióta Efraim elvált Júdától. Elhozza Asszíria királyát. Szűz fog a méhében, fiút szül, akit nevez Immanuelnek, ami azt jelenti velünk az Isten. Ezeket a szavakat advent idején általában Máté evangéliumából, tehát korábban az úrasztalától olvasott lekcióból szoktuk hallani. És persze a karácsonyi történetben, karácsonyi műsorban, sőt, énekeljük is, hogy jövel, jövel Immanuel. És tudjuk, hogy Immanuel, de igazából Jézus. Most visszalapoztam Ézsaiás próféta könyvéhez. Persze azt is megtehetnénk, hogy sosem olvasunk bele Ézsaiásba. Az lenne az egyszerűbb megoldás, nem? Tehát, hogy elfogadjuk, hogy igen, megvan írva, hogy Jézusnak szűztől kell születnie, Mária szűz volt, így született meg Jézus, tudjuk, hogy ezek tények, tudjuk, hogy szemtanúk mondták el nekünk. És így egyszerűbb az életünk. Én most a bonyolultabb utat választottam, én visszalapoztam, és nem, még csak nem is lekciónak odalent olvastam el Ézsaiást, hogy aztán itt Máté evangéliumából Jézus születéséről beszéljek. Miért is tenném, még csak advent van, nincs karácsony, hanem megfordítottam a dolgot, most visszalapoztunk Ézsaiáshoz. És hogyha Ézsaiást olvassuk, akkor persze a fülünk lehet, hogy egy kicsit ki is van hegyezve, és azt mondjuk, hogy ho-ho, fölmerülnek kérdések. Ezért mondtam, hogy egyszerűbb, hogyha csak Máté evangéliumát olvassuk. Mert akkor ezek a kérdések nincsenek. Például, hogy nem egyforma, amit a két helyen olvastam. Tehát Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy szűz fog a méhében, itt azt olvastuk, hogy fiatal nő teherben van. A szűz fog a méhében, azt tudjuk, hogy csoda, és ez a csoda valóban meg is történt. Egy fiatal nő fog a méhében, olyat én már láttam háromszor is, és ez csak az én családom. Úgyhogy ez az első kérdés, ami felvetődik, hogy és Máté innen idézett? És akkor ez tényleg egy profécia? Tényleg Jézusra vonatkozik? Jézus tényleg tejszint és mézet evett? Erről is olvastunk. Melyik két királynak kell elpusztulni, amire Jézus felnő? Vagy ez most nem Jézusról szól? És tényleg nem kellett volna Jézust inkább Immanuelnek nevezni? Ugye? Tehát azért mondom, hogy ha most egy kicsit Ézsaiást olvasok, akkor most egy kicsit nehezebb a helyzetünk. Szeretném, hogyha belepillantanánk abba a környezetbe, abba a királyi udvarba, ahol ez a profécia elhangzott, mert van egy nagyon fontos üzenete a számunkra. Isten ígéretéről és az embernek a hitetlenségéről. És itt fog majd kapcsolódni Jézushoz és Jézus történetéhez. Majd remélem, hogy ezekre a kérdésekre is lassacskán lesz egy kibontakozó válasz. Ha úgy megyek le a szószékről, hogy még mindig nem értik a testvérek, akkor baj van, akkor majd odakint tessenek újra megkérdezni, mert akkor elfelejtettem elmondani. Jó? De hogyha jól sikerül a prédikáció, akkor lesz válasz ezekre a kérdésekre. De amiről most beszélni szeretnénk, Istennek az ígérete és az embernek a hitetlensége. Ezért hangzott el az Immanuel jövendőlés. Ez az Immanuel tulajdonképpen Istennek a kéretlen jele a hitetlen ember számára. Miről van szó? Júdában van egy király, akinek Isten nevében kellene uralkodnia, Dávidnak a leszármazottja. És már sejtik, már vágyják az emberek, hogy jöjjön végre valaki, aki olyan jó király lesz, vagy talán jobb, mint amilyen Dávid volt, aki helyreállítja a dolgokat. És ott van az ígéret Dávid házában, hogy meg fog születni a messiás. Lassan bontakozik ki, hogy ennek a messiásnak milyennek kell lennie. Áház! Maga is Dávid házából származik, ugye ezért király, és ezért hordozza ezeket az ígéreteket, csak hogy Áház egy hitetlen király. És most vele szemben háború készülődik. Szíria és a szakadár északi Izrael, hogyha esetleg valaki így ismeri a Bibliának ezt a háttér történetét, hogy Salamon halála után az északi törzsek elszakadtak Jeruzsálemtől és Dávid utódaitól, és más királyt választottak, bálványokat imádtak. És most ezen a ponton azt mondták, hogy újraegyesítjük az országot, letaszítjuk Dávid házát a trónról. Mi történik, hogyha végeznek Dávid házával? Sosem születik meg a messiás, igaz? Ugye, mert hogyha valakit letaszítanak a trónról, ugye ez csak demokráciában van így, hogy semmi baj, majd legközelebb indul a választásokon. Az ókori királyságokban ez úgy történt, hogy akit letaszítottak a trónról, annak a fiait is kiirtották, hogy ne legyen trónkövetelő, hogy a hatalom stabilizálódjon. Az új királynak a kezében, és sajnos történt is ilyen. Ez az ostrom, ez most arról szól, hogy Dávid házát le akarják taszítani a trónról, és Dávid háza Áház személyében éppen nincsen a helyzet magaslatán. Nem Istentől vár segítséget. De látnunk kell, hogy amikor Izrael népe ellen támad, Jeruzsálem ellen, Dávid háza ellen támad az ellenség, valójában a mi megváltónkat akarja eltenni az útból. Istennek a terve bontakozik ki, úgyhogy Isten magának választott egy népet, választott egy várost, választott egy ember, Dávidot, és megígérte, hogy az ő magvából meg kell, hogy szülessen a megváltó, aki a világ megváltója, aki Káposztásmegyernek és Újpalotának is a megváltója, és az én megváltóm. És bár ezek az ellenük támadó királyok, meg aztán a Hámánok és a Nebukadnecárok nem értették ezt, de valójában annak a szolgálatában álltak, aki nem akarta, hogy a megváltó megszülessen. Egy antikrisztusi támadás közeleg Jeruzsálemhez. Jó? Tehát most ebben a helyzetben van egy király, aki Dávidnak az ígéreteit hordozza, érkezik egy antikrisztusi támadás, amelyik Istennek a megváltó tervét akarja tulajdonképpen tönkretenni, és ez a király ebben a helyzetben semmi mást nem lát, csak annyit, hogy én és a családom most bajban vagyunk, az országommal bajban vagyunk, és éppen ebben a pillanatban, hogyha egy kicsit visszaolvasunk a szövegben, otthon esetleg, hogyha kinyitjuk itt a 7. fejezetnél a Bibliánkat, akkor látjuk, hogy pont a vízellátást szemlézi a király, hogy akkor most, hogyha jön az ostrom, vajon meddig tudunk kitartani? Vajon be tudjuk vezetni a vizet a városba? Vajon hozzáférhet az ellenség, ha bevezettük a vizet a városba? Mert ugye víz nélkül nem tud kitartani sokáig az ostromlott város. Vízzel, még ha élelem szűkön van is egy kicsit tovább. És talán megérkezik a segítség. És Isten ígérete, hogy velünk az Isten. Nem téged támadnak most, hanem az én ígéretemet akarják semmivé tenni. Az örökkévaló Isten ígéretét akarják semmivé tenni. Nem történik meg. Nem fog soha megtörténni. Olyan falba ütköznek, nem Jeruzsálem falába, hanem Isten ígéreteinek a falába, ami áthatolhatatlan. És aztán kap ez a király egy döbbenetes ajánlatot. És azt mondja neki Isten, hogy kérje jelet. Bármilyen jelet. Égi jelet, földi jelet. Amit csak szeretnél. Miért? Azért, hogy tudja a király, és megerősödjön benne, hogy Isten ebben a helyzetben most vele van. Ebben a helyzetben nem számít, hogy mi volt régen, nem számít, hogy mit tett eddig. Isten ebben a helyzetben ott van az ő oldalán. Talált egy szövetségest. Akkor hol van a hiba? Áhász persze nem volt egy istenfélő király. Félre csalingázott. Más isteneket is imádott. Nagyon-nagyon felszínes volt az ő áhítatossága. Egyáltalán nem volt olyan, mint Dávid. De ebben a helyzetben Isten mellette van. Mert Áhász olyan, amilyen, de Istennek az ígéretei be kell, hogy teljesedjenek. Tehát Isten mellette van. Hol a hiba? Áháznak a tervében. Ott van a hiba, hogy Áháznak megvolt a saját terve erre a helyzetre. És ebbe a tervbe már nagyon beleélte magát. Értjük ezt? Istennél készen van a megoldás, készen van a segítség. Ki vagy te, Áház? Egyetlen láncszem vagy Istennek a hatalmas tervében, hogy ezt a világot a kereszten megváltsa. Egyetlen láncszem vagy benne, nem fogja Isten engedni, hogy te elszakadj. Mert az ígéretek be fognak teljesedni. A baj ott van, hogy Áháznak más terve van. Hogy Áház most egy nagyhatalmi szövetségest keres magának. Nem Istent, mert Isten az csak Isten, Istent nem látjuk. Hál' Istennek Isten sem lát minket, de mi sem látjuk őt. Isten a legendákban él. Isten a templomban él. Isten a szentek szentjében él. A papoknak a kántálásában él, meg a tömjénfüstben él. A tömjénfüst jól eltakarja őt ott a templomban. De itt, a politika világában, itt a királyi palotában Áháznak megvan a maga terve, és az nem Isten. Az nem az, hogy valamiféle füstbe takarózott, templomban rejtőzködő Istenre várjon, hanem a nagyhatalmi szövetségesre vár. És ez a nagyhatalmi szövetséges az akkori legközelebbi világbirodalom. El kellett dönteni már akkor is, hogy Amerikára várunk, vagy az oroszokra. Vagy esetleg Kínára. Akkor ez Asszíria volt, és Egyiptom. És Áhász most úgy döntött, hogy Egyiptom éppen gyengélkedik, jobb nekünk Asszíria. Tényleg csak ez a két választási lehetőség van. Vagy egyik, vagy másik? Miért nem kér jelet Istentől? Azért nem kér jelet, mert már megvan a saját terve. Már nagyon jól tudja, hogy mit akar csinálni, és nagyon jól tudja, hogy Ézsaiás nem erről beszél. Nagyon jól tudja, hogy Isten igéje nem ezt mondja. Tudom, hogy mit akarok csinálni, tudom, hogy a Biblia nem ezt mondja, de a Biblia olyan messze van, hogy nem szeretnék vele piszmogni. Azt csinálom, ami most a legjobbnak tűnik. És akkor Isten azt mondja, hogy kér tőlem egy jelet. És megmutatom neked, hogy a Biblia nincs távol. Megmutatom neked, hogy Isten velünk van. Kér jelet, és nézd meg magad, hogy Isten valóságos. Isten itt van, és nagyobbat tud segíteni, mint Asszíria. Sőt, tényleg azt hiszed, hogy Asszíria segíteni akar? Tényleg azt hiszed, hogy az asszír királynak megolvadt a szíve, és zokog érted? És szalad a megmentésedre? Ó, tényleg ezt hiszed? Nem, neki is megvannak a maga nagyhatalmi tervei. De te most kérdezd meg Istent, és próbáld meg, és nézd meg, hogy Isten valóságos, és itt van. És Áház nagyon jól tudja, hogy nem akarja azt, ami Istennek a terve az ő megmentésére. Hát ezért. Ezért mondja azt, hogy ó, nem kísértem én az Urat. Ugye, mert meg van írva, Jézustól tudjuk, és a Tórából tudjuk, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. De valójában Áház nem akarja látni, hogy Isten valóságos. Nem akarja látni, hogy Isten terve jobb, mint az ő terve. Csúnya ez az Áház, igaz? Messze van tőlünk, ő egy ókori király, Izraelnek egy királya, az Ószövetség sehol nem olvasott szakaszaiból ismerős csak a számunkra. De hát csúnya, amit csinál Istennel szemben. Nem érti, hogy Isten valóságos. Vajon mi értjük? Csak vegyünk egy példát. Isten most szól hozzád, és azt mondja, hogy elhívott téged Szomáliába misszionáriusnak. Készülj, tanulj, gyakorolj, indulj, gyűjtsd a támogatást, ott akar látni. Igen ám, de már elvégeztél 5 évet az orvosi egyetemen. Most jön a 6. év, és aztán rezidens leszel. Most akkor mi lesz? Vagy rosszabbat mondok, sokkal rosszabbat, és apaként mondom. A fiadat Isten elhívta Szomáliába. És már önköltségen tanult 5 évet az orvosi egyetemen. És nagyon büszke vagy rá. És most azt mondja, hogy apa, kaptam egy elhívást. Tudod mit? Kérj egy jelet az Úrtól. Az égből, a földről, bárhonnan, bármilyen jelet. Akarod látni azt a jelet? Nem, én apaként nem akarnám látni azt a jelet. Ott van az engedetlenség mindannyiunk szívében. Ha Istennek van egy terve, és az én tervem nem az, akkor ilyenek vagyunk, mint Áház. Nem akarjuk látni Istennek a jelét. Úgyhogy Immanuel, Istennek a kéretlen jele az engedetlen, hitetlen ember számára, és bocsánat testvérek, remélem, hogy megérkeztünk, mi is ilyenek vagyunk. Az ember szíve ilyen. Mindannyiunknak a szíve ilyen. Ha csak az Úr Jézus Krisztus el nem végzi bennünk, hogy más legyen. Hát ez van Áháznak a szívében. Immanuel pedig a kéretlen jel. És ekkor mondja Ézsaiás, hogy jól van, ad neked az Úr jelet, bár nem kérted. És van egy fiatal nő, aki most terhes, gyermeke fog születni, fia fog születni. Immanuelnek fogják hívni, hogy minden nap, amikor hallasz róla, akkor tudd, hogy velünk az Isten, velünk az Isten. Jó reggelt kívánok, velünk az Isten. Hogy aludtál? Velünk az Isten. Mit kérsz reggelire? Velünk az Isten. Minden nap ez a gyermek azt fogja mondani a környezetének, és így a királynak is, hogy nem hittél benne, de Isten nem változott. Miféle különleges gyermek ez? Tényleg született egy ilyen gyermek ott Áháznak az udvarában? Ezt nem tudjuk. De az az érdekes, hogy ez a szó, hogy fiatal nő, és nagyon szorgalmasan így fordították le a mi Biblia fordítóink, hogy fiatal nő teherben van és fiút szül, tényleg nem azt jelenti, hogy szűz. Megmondom, mit jelent. Fiatal leányt jelent. Leányt. Úgy értem, olyan leányt, aki még nincsen férnél, de már mehetne férjhez. Az énekek énekében találkozunk ezzel a szóval, amikor a leányok, a mennyasszonynak a barátnői és a koszorús lányok ugye készülnek az esküvőre és énekelnek mindenfélét. Ebben az értelemben használja nem csak itt több helyen is a Biblia. Tehát ez a lány biztos, hogy nincs férnél. Lehet terhes? Lehet terhes, de az nagyon furcsa lenne. Miért lenne akkor ez jel Istentől? Vannak biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy valószínűleg az történt, hogy itt Áháznak az udvarában, lehet, hogy éppen a királyi családban volt egy fiatal lány, aki most megy férjhez, és most lesz terhes. És mire megszületik az első gyermeke, és fölcseperedik ilyen 2-3 évesre, ugye erről szól az ige, ezt jelenti, amit olvastunk, addigra Júda megszabadul, és tényleg ebben az időkeretben az a két király, aki most Áház ellen támad, meghaltak. Az ostrom, a háború összeomlott, nem sikerült, és később ez a két ország is összeomlott. 65 éven belül, ahogyan Ézsaiás ezt megprófétálta. Valóban megtörtént mindez. És ez a gyermek Isten hűségének volt a jele, vagy lehetett a jele. Vagy talán csak elhangzott ez a profécia, és valami másról szól, valami sokkal távolibbról, hiszen Immanuelről igazából innentől a Bibliában nem olvasunk sehol, hogy valóban született volna egy ilyen gyermek. A jel ez volt, hogy ez az időkeret. Mire ez a gyermek felnő, és kinyílik az értelme, addigra te szabad leszel, mert Isten elvégzi a maga munkáját, de ha engedetlen vagy, akkor kapsz te rosszabbat is. Ha engedetlen vagy, és nem bízod Isten tervére magad, akkor lehet ez sokkal rosszabb is. Isten terve nem bukik meg, de te meg tudsz bukni. Szóval miféle különleges gyermekről van itt szó? A Biblia görög fordítói, még Jézus születése előtt, ugye azért, hogy a görög világnak is bemutassák a Bibliát, lefordították görög nyelvre, és ezt a szakaszát egészen pontosan úgy fordították, bár fordíthatták volna másképp is, hogy szűz fogan méhében, és fiút szül. Jézus születése előtt az emberek abban gondolkodtak, hogy ez a profécia nem Áház udvaráról szól feltétlenül, vagy nem elsősorban, hanem előre mutat valaki sokkal hatalmasabbra, valami sokkal nagyobbra. Abban gondolkodtak, hogy a gyermek, a messiás különleges módon kell, hogy megszülessen. Szeretném, ha értenék a testvérek, hogy a messiási proféciák nem mind egyformák, nem mind arról szól, hogy el van mondva, hogy Jézusnak milyen lesz az élete. Vannak olyan messiási proféciák, amik ilyenek. Lapozzunk kettőt, és azt olvassuk, hogy a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és hívják őt csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, békesség fejedelmének, és örökkévaló atyának. Ez Jézusról szól. Az Immanuel elsősorban itt Áháznak szól. Őt akarja fölrázni, de túlmutat saját magán. Valami sokkal többről beszél. Olyan ez, mint Dávidnak a zsoltárai. Dávid a zsoltárban panaszkodik, hogy köntösömre sorsot vetettek. Nézd, Jézusnak a köntösére sorsot vetettek. Nem hagyod az én lelkem a halálban, nem engeded, hogy a te szented leszálljon a sírba. Nézd, Jézus feltámadt. Ezek is mind Jézusról szólnak. Nem véletlen az, amit itt olvasunk. És igen, az Úr Jézus Krisztus Isten népe számára egy kéretlen jel. Úgyhogy most beszéljünk kicsit az ígéret beteljesedéséről és Izrael hitetlenségéről. Az Úr Jézus Krisztusban Isten hatalmas jele bukkant föl. Az ige testé lett Betlehemben, a jászolban, és voltak sokan, akik felismerték őt, és voltak sokan, akik felismerték, hogy mi történik. De voltak sokan, akik elzárkóztak tőle. Jézus különleges jeleket tett. A rabbik megmondták, hogy vannak bizonyos jelek, vannak bizonyos csodák, amik nem történnek meg Izrael életében. Egyetlen kegyes próféta sem teheti meg. Például azt, hogy Izraelben leprást meggyógyítson. A szíriai Naamán ugye kivétel volt azok kedvéért, akik ismerik ezt a történetet. Születésétől fogva vakot meggyógyítson. Sosem gyógyul meg a születésétől fogva vak, majd csak a messiás teheti meg. A néma lélek nem mehet ki, ördögűzések voltak a farizeusok körében, de az a lélek, amelyik nem szólalt meg és nem mondta meg a nevét, ezt nem tudták kiűzni. Azt mondták, majd csak a messiás teheti meg. És a három napon túl halott ember nem támad fel, majd csak a messiás támasztja föl a halottakat. És az Úr Jézus Krisztus mindezeket eléjük tette. De akkor hol akadtak el ezek a jelek? Miért mondta azt a Jézust kérdező bizottság, hogy mutass nekünk mennyei jelet. Nem láttak jeleket? Az a baj, hogy Jézus a kéretlen jel volt az ő nemzedéke számára. Minden pártnak, minden jeruzsálemi pártnak megvolt a maga elképzelése, ugyanúgy, ahogy a Náhász királynak is. És nem akarták Immánuelt. Nem akarták azt, amit Jézus hozott számukra. Mindegyiknek megvolt a maga elképzelése, szadduceusoknak, farizeusoknak, Heródes pártiaknak, és utálták egymást. De az Istentől adott megoldást nem akarták. Farizeusoknak volt egy tanítása, amely szerint a véneknek az írás magyarázata az egy nagyon régi hagyományból fakad, és ezért egyenértékű a mózesi törvénnyel. Tévedhetetlen. Ha a vének döntenek valamiről többségi szavazással, akkor abban nem lehet tévedés. Ha a vének úgy döntenek, hogy Jézus nem messiás, akkor Isten majd küld egy másikat. Jézus Istennek a kéretlen jele volt az ő nemzedéke számára. Fog Isten másik messiást küldeni? Nem. Nincs más név, amely által üdvözülhetnénk, mondja az apostol. És hadd beszéljek most egy kicsit Isten győzelméről és a hitetlenségnek a végéről. Isten ugyanis tud számolni Áhász királynak a hitetlenségével, és tud számolni Izrael népének a megkeményedésével is. Végig ezt látjuk a Bibliában. Isten nagyon jól tudja, hogy az ember mit fog mondani. Áhász a nehezebb utat választotta, nem hitt, nem kérte Istennek ezt a különleges ajándékát. De már ott van a királyi udvarban Ezékiás, a következő király, aki pedig egy istenfélő király lesz, és aki majd megszégyeníti az asszír seregeket. Ő benne beteljesedik az, amit Isten Áháznak mondott. Jön az új nemzedék. A hitetlen nemzedék után mindig jön az új nemzedék. Pál apostol beszél arról, amikor azzal szembesül, hogy az ő saját népe, az ő testvérei nem fogadták el a messiást, azt mondja, hogy jön az új nemzedék. Nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte. Mindig voltak zsidók, akik hittek Jézusban, mint messiásban. Ahogyan a templomban ott volt Simeon és Anna, és fölismerték a messiást, ahogyan Pál apostol fölismerte a damaszkuszi úton a messiást, minden korban voltak ilyen zsidók, és ma is vannak, nagyon sokan vannak. De Pál apostolnak van egy különleges reménysége, hogy eljön az idő, amikor Izraelnek lesz egy nemzedéke, amelyik megmenekül, amelyik elfogadja a messiást. Nem Isten fog meghátrálni a maga terveivel, az emberi hitetlenség fog összeomlani, és meghátrálni. És az Úr Jézus Krisztusban készen van a győzelem. Izrael gyermekeiről is szeretném, ha így gondolkodnánk. Megörökölték ezeket az ígéreteket. Értünk, megkeményedtek, és ellenségek, és ebben Istennek egy különleges titka van. De náluk ott vannak az ígéretek. És Isten figyelő tekintete ott van ezen a népen. Mi sem menekülhetünk Isten jó terve elől, hanem bízzuk magunkat az Úr Jézus Krisztusra. Nem tudom, hogy mi az, amiben most Isten meg akar egyenként szólítani bennünket. Mi az, amit előle rejtegettünk, mi a mi tervünk, és mi az ő kéretlen jele most a mi számunkra. De tudjunk róla, hogy Isten nem fog meghátrálni, és Isten terve nem fog elveszni. Bízzuk az életünket az Úr Jézus Krisztusra. Bízzuk az életünket az Istentől kapott kéretlen, csodálatos jelre. És valamit hadd pengessek meg még most itt zárszóként. Lehet, hogy Isten terve az, hogy az ő népének az üdvösségért te is imádkozz. Hogy valamilyen módon munkatársak legyünk. Nem tudom, hogy így van-e, ezt egyenként kell, hogy megimádkozzuk, megharcoljuk, ezen a harcon én már túl vagyok. és itt vagyok. De lehet, hogy Isten most téged akar megszólítani, hogy Izrael népért, hogy a Budapesten Magyarországon élő zsidókért imádkozz, vagy valamilyen módon te is tegyél, önkéntesként, barátként mellénk állj. Lehet, hogy másfajta misszióba hív el Isten. Lehet, hogy másokhoz küld. Lehet, hogy csak messziről tudunk imádkozni egymásért. Lehet, hogy munkatársak leszünk. Legyél készen, legyél nyitott arra, amit ő mond. Legyél készen az ő kéretlen jelére. Amen. Mennyei királyunk, köszönjük neked a te kéretlen jeledet, a te csodálatos üdvösségedet, amelyet nem kértünk, nem gondoltunk, amelyet a kereszten értünk adtál, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt ünnepelhetjük. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük az ő első érkezését az adventben. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük az ő feltámadását a vasárnapon. És Urunk, ismered a mi tervünket, ismered a mi gondolatainkat. Tudod jól, hogy hívő emberekként is mennyire tele van saját tervünkkel a mi szívünk. Hadd pihenjen meg ez most nálad. Legyen úgy, ahogyan te szeretnéd. Hívj el, küldj el. És vedd kezedbe az életünket. Az ő érdeméért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.